Szeretem mindennek a mását, az idő tűnődve múlását, a színek színe változását, ősztáján szellős ligetemnek, közepében, ha fényport hintnek, a karcsú rezge, lepke párkák, s darvak a végső hírt kiáltják. Égőn utolsó tint felém e környék, nehéz ma válni tőle. Somogyi dombok szép kéksége, fogyó Balaton higgadt fénye, öreg mosolyú szedett szöllők, dombágyaikban felkönyöklők, kihűlt nyári szerelmük ágya. Végsóhajul fedi be őket átszellemült színek szőtt fágyva.
A szezon vége. Tatai Sándor regénye. 9. rész. Az Isten tenyerén.
Igyunk erre a nagy rőzsegyűjtése meg hegymászásra. Megérdemeljük. Betörés a bécsi bankba. Megbolondult a házaspár. Ne nézzen ilyen rémülten, nem én bolondultam meg, hanem az a bizonyos bécsi házaspár.
Egyébként pedig ez az újságcím zakatol a fejemben hajnal óta. Ismeri ezt az érzést?
Hát persze. Azt hiszem mindenkivel megtörténik, hogy egy verssor, egy jól hangzó közmondás, egy nótatöredék, egy zenei akkord vagy egy reklám úgy befészkeli magát az agyába, és jó ideig nem tud szabadulni tőle. Csak ismételgeti, meg ismételgeti.
Valamilyen okos cikkben azt olvastam, hogy ez a fáradt agy önvédelme. Nem hagy helyet további információknak, elege van belőlük. Ezt akár felfoghatom vágyálomnak is most, 1990. augusztus végén. Gyönyörűség volna, ha egy szép reggel már csak efféléket kiabálna rikkancs, nem de? Emlékszem a múlt ősszel is. Egy vasárnap megrokkanva rádió közismert kétórás kora reggeli műsora alatt, amelyben nem győzték kihantolni az elmúlt évtizedek félelmetes bűneit. És mindig maradt még a jövő hétre is, meg az azután következőre is. Szóval nem bírtam tovább, és kimenekültem a házból a szőlőbe. Akkor is rikácsolt a belső rikkancs a fülemben, és nem akarta abba hagyni. Tankötelesek lettek a sziámi ikrek. Tankötelesek lettek a sziámi ikrek. Hát mit tudom én, miért pont ezt? Teljesen mindegy. És használt is, mert jó sokáig tartott, közben lefűrészeltem egy almafa két elszáradt ágát. Ha jól meggondolom, az is felesleges munka volt, hiszen tudtam, hogy hamarosan az egész fát ki kell vágni. Elmerengtem azon, hogy utoljára hozott gyümölcsöt, azt a szép círmos pirosat. Élt 43 évet. Kimúlik azon a történelmi nevezetességű őszön. Ezután annyival szabadabban veri majd ablakunkat a kora reggeli napfény. És erről majd eszünkbe jut, emlegetni fogjuk, és mindenféléket mesélünk a múltjáról. Például, hogy fiatal korában egyszer hozzá láncolta magát egy idegen kutya. Nyűszített, vonított, kétségbe esetten ugatott. 10-szer vagy 20-szor is körül tekeredett a fatörzsén a lánc, és már-már folytogatta a kutyát. Hát elszabadítottam volna, de nem mertem közelíteni hozzá. Vicsorgott és acsarkodott rám rémült dühében, mint a én állítottam volna csapdát neki. Pedig nyilvánvaló volt, hogy ő húzta maga után a láncot, és az itt megakadt az almafa kiálló gyökerébe. Hát mit csináltam volna? Elmentem segítségért. Tudtam, hogy nem messze az állami gazdaság szőlőjében éppen kapál egy férfi brigád. Oda siettem hát. Jött is a horvát Gyula, szaporán, mert ő nagyon szerette az eféle feladatot, mert hogy az olyan férfias, ő meg erős ember volt, hát szerette fitogtatni. Most is bíztatott odafelé menet, bízza csak rám, majd elintézem én azt a dögöt érdemei szerint. Ám bár elsősorban a gazdája kezét kellene leverni, aki ilyen kontármódon kötötte meg. Jó, hogy nem húzta magával még a kutyaólat is. Nagyon fel volt indulva a Gyula,
szórta is egyfolytában válogatott szidalmait a kutyára, meg a gazdájára, amíg a helyszínre értünk. Ám akkor hirtelen elhallgatott. A kutya is. Én meg csak álltam, és lestem, mi történik. Elég hirtelen ember volt a Horváth Gyula, ahogy ott állt, és nézegetett maga körül, úgy gondoltam, valami husángot keres, hogy rendre tanítsa a megtévedt ebet. Bár ennek némileg ellentmondott, hogy leginkább az eget nézte. Majd legnagyobb meglepetésemre egyenesen odament a kutyához, és lecsatolta a láncot a nyakáról. Se baj, Cöveg, ne félj, nem bántlak. Majd kissé zavartan motyogta. Tudja, nem szokott ez egyedül maradni, de most, hogy kórházban van a mama, elkeseredett ott a láncon. Ennek is van lelke. Látja, nem kóborolt el, csak megindult a gazdája szagán. Jó volt erre gondolni azon a tavalyi őszi reggelen. Azért a saját kutyáját nem veri agyon az ember akkor sem, ha vétett a törvény ellen. Akkor sem, ha engedelmesen várja a csapásokat védtelenül a fához láncolva. Sőt, az ember azt is mondja a kutyájáról, hogy annak is van lelke. No, ígyuk ki a maradékot, aztán hozom a szerszámokat. Hát az ösvényhez. A szőlők között van az a meredek út, helyenként lépcsőkkel laposítva, meg kell néznem, nem lazultak-e ki valahol a kövek. Hamarosan itt a szüret, ne bukfencezzék fel rajta a puttonyos. Velem jön? Még segíthet is, ha akarja. A nagyobb kövektől megtisztítani az ösvényt. Jó, jó, hát tudom, az csak amolyan segédmunka, de nagyon hasznos. A szakmunkát majd én végzem. Nem kell hozzá más, csak egy kalapács és néhány ék. Meg is vannak. Mehetünk. Tudja, nem lesz sok javítani való a lépcsőkön. Annak ellenére, hogy több mint 40 éve rakta őket két öreg kőműves, szépen kifaragott, nehéz bazalt kockákból. Remekül megrakták. Csak hogy az eltelt évtizedek alatt meglazították mégis azokat az erdőből lehúzgált ágak, farönkök, és a lezúduló eső, meg hólé. Na, mint például ezt itt né. Na, meg is van. Az öreg kőművesek unokatestvérek voltak. Gáspár János és Gáspár József. Híresek voltak ők a tisztességes munkájukról, és még valamiről. Arról, hogy reggelenként, amikor a munkahelyükön összetalálkoztak, megcsókolták egymást. Este pedig búcsúzóul keresztet rajzoltak egymás homlokára. Na, látott már kőműveseket csókolózni? Meg hogy egymás homlokát keresztel illessék? Na, ugye, hogy nem. Én pedig láttam, tanú vagyok rá. Hogy amúgy? Hát amúgy jámor emberek voltak, de nem kedélytelenek. Nem káromkodtak. Ittak annyit, amennyi a munka természete szerint megillette őket, de soha meg nem részegültek. Cigarettaszüneteket is tartottak, de nem kártyáztak. És az asszonyokról sem beszéltek trágár módon. Egy szóval rendes emberek voltak. Vasárnap sosem dolgoztak, hanem eljártak az Isten házába. Így mondták nekem is, az Isten házába. Én meg rábólintottam erre, ahogy illik. Boldogok, akik Istenben hisznek. Mire kórusban tiltakoztak. Mi nem hiszünk, kérem, mi tudjuk, hogy van Isten. Hitetlenkedve megkérdeztem. Ezt úgy értsem, hogy a két boldog Gáspár kőművesnek az Úr megjelentette magát? Pontosan úgy, ahogy mondja, hangzott a válasz. Na már most, én tudtam, hogy az orosz fogságból nem csak kommunisták tértek haza az első világháború végén, hanem különféle szekták megszállottjai is, sőt, önjelölt proféták. Kezdetben ilyeneknek gondoltam őket, mert tudtam róluk, hogy megjárták Ázsiát. Meg is kérdeztem, hogy talán valamely gyülekezetben találkoztak-e Istennel, ám ez ellen tiltakoztak.